Ezt az időszakot farsangnak is szokás nevezni, és bár a kifejezésről a bálok, a mulatságok jutnak talán inkább eszünkbe, azért meg lehet látni a böjtre való készülődésnek a kapcsolópontját is. Mert ahogyan a jelmezek, amelyeket ilyenkor a báli mulatságokba gyerekek, de akár felnőttek is felvesznek, eltakarják a valódi énünket, úgy próbálja meg az ember elrejteni az Isten előtt saját magát, a saját valóját, a saját életét, a saját lényét. És bár tudjuk azt, hogy leplezetlenül kell odaállnunk az Isten színe elé, mégis megpróbálkozunk azzal, hogy állarcokat húzunk fel. Igyekszünk a valódi énünket eltakarni. Mivel? Többek közt a rítusainkkal. Mai igénk is erről az állarcról beszél. A rítusokról, a hagyományokról. Az egyetem első évében hazajártam minden hétvégén szülővárosomba, Pápára, innen Budapestről. Vonattal közlekedtem, a városon belül, ott Pápán pedig gyalogosan. Az öcsém, aki ekkor kezdte a középiskolát, minden vasárnap délután fogta magát, összeszedte magát, és elkísért engem az állomásra. Az egyik hétvégén úgy adódott, hogy nem volt kedve kijönni, nem sértődtem meg ezen, nem volt ez kötelező jellegű dolog, ő önként vállalta ezt. De aztán a következő vasárnap gyanús volt, hogy nagyon-nagyon igyekszik, és már előre elkészül, sőt a csomagomat is ő akarta vinni. Mi történt? Kérdeztem tőle a vonata vezető úton. Azt mondta, hogy mostantól mindig ki fogok jönni veled, mindig elkísérlek a vonatra. Hogy? Úgyhogy nekem ez hoz szerencsét, mondta. Kiderült, hogy azon a héten kapott egy rossz jegyet. Az első rossz jegye volt ez a középiskolában, egy 3-as. Ő annak tudta be, hogy nem kísért ki engem a vasútállomásra, hiszen eddig, amikor kijött, eddig soha nem kapott 3-ast, mindig csak jobb jegyei voltak. Nem lehetett erről lebeszélni, jött velem fagyban, húban mindig. Amikor pedig kapott egy rosszabb jegyet, mert azután is kapott, akkor nem azon gondolkozott el, hogy miért nem tanult esetleg többet, hanem azon, hogy mit rontott el az állomásra kísérésben. Mert lehet, hogy az volt a baj, hogy biciklivel jött, és nem gyalog. Vagy nem adott puszit, hanem csak a rituális készfogásunk volt az, amivel elbúcsúzott tőlem. Minden egyes pillanata, minden egyes mozzanata a vonatra kísérésnek egy rítussá, egy hagyománnyá vált. Minden ettől függött. Ettől tette függővé a tanulmány eredményét is. A héten hallottam egy történetet, ugye ökumenikus imahét van, ilyenkor a lelkészek összejönnek, az albertfalvi református lelkésszel beszélgettünk, és hát ahogy lelkészek beszélgetnek, néha előkerül az, hogy temetünk is. Ugye az egyik legnehezebb szolgálat ez, a temetési szolgálat, így nyilvánvalóan megbeszéljük egymással ezeket a dolgokat. Elmondta azt, hogy hallott egy történetet Debrecenből, ahol az egyik lelkész néhány évvel ezelőtt a temetőben temetett, és ahogy odaért a sírgödörhöz, megcsúszott, és majdnem beleesett a megásott sírgödörbe, de egy reflexzerű mozdulattal átugrotta azt. Hát ez egy nehéz eset, most hogy dolgozza fel ezt az embert, hál' Istennek nem volt olyan a szituáció, hogy ez nevetség tárgyát képezze, de azért kicsit kellemetlenül érezte magát a kollega nyilvánvalóan. Néhány héttel később ismét temetése volt ugyanennek a lelkésznek ugyanott. Ekkor már minden rendben zajlott a temetésen, de a temetés végén az elhunytnak az egyik hozzátartozója odament a lelkészhez, és megkérdezte tőle, hogy tiszteletes úr, biztos, hogy rendben volt minden ezzel a temetéssel? hogy érvényes volt ez a temetés? Csodálkozva nézett erre a családtagra, hogy érvényes, hát miért ne lett volna érvényes, érvényes-e egyáltalán egy temetés? A válasz az volt, hogy hát csak azért, mert itt nem ugrotta át a sírt. A hétköznapi életünktől a vallásos gyakorlatokig mindenütt tele vagyunk rituálékkal, amelyekről nem is biztos, hogy tudjuk, hogy kell csinálni, vagy hogy jól csináljuk-e, de azért mégiscsak megtesszük, mégiscsak csináljuk. Azért, mert így láttuk, azért, mert így szoktuk meg. Ha nem így lenne, akkor nem éreznénk magunkat jól. Sokszor ezek a rituálék szent hagyománnyá válnak, és annyira belénk rögzülnek, hogy azt gondoljuk, hogy ezen múlik már az üdvösségünk is. Erdélyi testvér gyülekezetünkben teljes volt a tanácstalanság, amikor először voltunk náluk istentiszteleten, és én az úrvacsora vétel előtt nem jobbról, hanem balról kerültem meg az oltárt. De legalább megkerülte, mondták ezt egy esti beszélgetés során. Igen, legalább megkerülte, mert annyira hozzászoktak, hogy megkerülik, hogy ez szinte üdvösség kérdése volt. De vajon nekünk, nekem, nincsenek-e ilyen hagyományaim? Amikor ragaszkodunk a saját padunkhoz, ahhoz a Bibliához, amelyet konfirmációra kaptunk, igaz, hogy hiányoznak már belőle lapok, de mégis? Vagy éppen soha nem térnénk le az útvonalról, amelyen vasárnap reggel a templomba megyünk? Az Isten tiszteleten csak az orgona szólhat? Ha valaki nem térdel le az úrvacsorához, akkor az érvényese vajon? Ha nincs a lelkészen Luther kabát, akkor az Isten tiszteletnek számít-e? Sorolhatnánk a szent hagyományainkat. Olyan dolgokat, amelyeket mi evangélikusok már 800 éve csinálunk, pedig Luther csak 500 éve lépett fel. Tele vagyunk olyan hagyományokkal, amik nem a Biblia tanításai. Mégis gyakoroljuk őket. Mert már a nagyszüleim is így csinálták. Meg már az ükszüleim is így csinálták. Ebbe nőttünk bele. Ezt alakítottuk ki magunknak. Mi ilyenek vagyunk, mi ettől nem térhetünk el. Mai igényben arról olvasunk, hogy Jézushoz farizeusok és írástudók mennek. Sokat hallunk az Új Szövetségben erről a két csoportról, én is sokszor elemeztem már azt, hogy ők kicsodák. Most csupán arra hívnám fel a figyelmet, hogy a farizeus szóban mi minden van benne. Mit is társítunk mi hozzá? Mi azt társítjuk hozzá, amit Jézus mondott róluk, hogy képmutatók. De ez csak egy kiragadott gondolat Jézustól, hogy képmutatók, mert igen, volt köztük, aki képmutató volt. De ez nem azt jelenti, hogy az összes képmutató lett volna. Nem azt jelenti, hogy ők ne lettek volna vallásosak. A farizeusok annak a kor zsidó emberének a legvallásosabb emberei voltak. Mindenki felnézett rájuk, mindenki tisztelte őket, mindenki szeretett volna olyan lenni, mint ők. Ilyen szenteknek számítottak, akikre fel kell nézni. A törvény tökéletes betartása. Ez volt a farizeusoknak a vágya, az álma, és ezért mindent megtettek. Ők voltak a vallási toposz, a minta példa. És ezt a szándékukat Jézus soha nem kérdőjelezte meg. Azt viszont igen, ha nem a törvény lényegére, hanem csupán a külsőségekre figyeltek. Igen, mert volt köztük ilyen is, aki csak a külsőségek miatt csinálta, amit csinált. Belül nem az volt, mint ami kívülről látszott. Ebben az esetben is, mai alapjainkben is ez történik. Oda mennek hozzá a farizeusok, és megkérdezik, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ugye már a kérdésben is benne van, hogy itt hagyományról van szó. Miért nem élnek a vének hagyományai szerint Jézusnak a tanítványai? fontos tisztázni azt, hogy ez a kérdés, hogy miért étkeznek tisztátalan kézzel, ez nem tisztasági kérdés volt, nem az evés előtti kézmosásra, mint tisztasági aktusra utalt, hanem ez egy vallási előírás, vallási hagyomány volt a zsidóságban. A tisztasági törvények, ugye tudjuk, azt nagyon fontosak voltak az ő számukra, ma is egyébként azok. Legismertebb talán ezek közül a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbségtétel. Ugye tisztátalan állatnak számít a zsidóságban a disznó, és éppen ezért nem esznek disznóhúst. A rituális tisztálkodás előírta Mózes törvényei szerint a papokra vonatkozóan, hogy meg kell mosakodni. Amikor a pap bement a templomba, akkor a templom két oldalán mosdótálak voltak kihelyezve, és ezekhez odament, és nem csak a kezét mosta meg, hanem teljesen megmosakodott, lefürdött gyakorlatilag ott a templom udvarban. Ezzel rituálisan tisztává vált, és így alkalmassá vált arra, hogy bemutathassa az áldozatot. De a mózesi törvényekben sehol nem olvasunk arról, hogy étkezés előtt meg kellett volna mosni a kezet. Ezt a hagyomány tette hozzá, a zsidó hagyomány egészítette ki, vagy terjesztette ki a papok tisztálkodását, rituális tisztálkodását a közemberek számára is. A farizeusok betartották ezt. És azt gondolták, hogy aki komolyan veszi az Isten hitét, az ezt a dolgot, ez betartja, az kezet mos. Jézus viszont a tanítványaitól ezt nem követelte meg, sőt, egy helyen arról is olvasunk, hogy valaki szól Jézusnak, hogy nem mostál kezet. Tehát ő maga sem feltétlenül tartotta be, de ez nem azt jelenti, hogy Jézus ne helyeselte volna a kézmosásnak a hagyományát, hanem azt, hogy szerette volna felhívni a figyelmét azoknak, akik ott vannak, akik figyelnek, hogy ne csak külsőség legyen mindez. Ne csak az legyen belőle, hogy jó, megmosom a kezemet, és kész. Fordítsuk le ezt a mai nyelvre, a magunk nyelvére. Étkezés előtt mi a gyerekekkel mindig imádkozunk otthon. Megfogjuk egymás kezét, és elmondjuk az ilyenkor szokásos étkezés előtti imádságot. Jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Igen ám, de előfordul az, hogy a gyerekek ide-oda nézegetnek, néha nagyon ritkán még akár a tévé is megy, és akkor odafigyelnek. De elmondják az imádságot, megfogjuk egymás kezét, és elmondjuk. De ez ilyenkor csak egy rituálé, amikor nem arra figyelnek, hogy mit mondunk. Ilyenkor az jön, hogy én lekapcsolom azt a tévét, vagy felhívom a figyelmüket, hogy most tessék ide figyelni, és elmondom, hogy itt most az Istennek köszönjük meg azt, hogy mi ehetünk, hogy van étel az asztalunkon. Hogy ne csak egy rítussá váljon, ne csak úgy elmondjuk, ne csak úgy kijöjjön a szánkon az az imádság, hanem tudjuk is, hogy mit mondunk, hanem a szívünkből fakadjon, hogy tényleg hálásak vagyunk azért, hogy Jézus ott van az asztalunknál. És ő megáldja azt az ételt. Sokszor rutinszerűen imádkozunk, elmondjuk az asztali áldást, elmondjuk a mi atyánkot, elmondjuk az esti imádságunkat, mert így szokás, mert így kell, mert így rögzült belénk. És ez még a jobbik eset. Mert a rosszabb az, hogyha el sem mondjuk. A másik véglet az, hogyha azt mondjuk, hogy nem kell kimondani, mert az úgyis képmutatás lenne, és nem mondjuk ki. És aztán előbb-utóbb ilyenkor elmarad. Elmarad az étkezés előtti imádság, elmarad a mi atyánk, elmarad az esti lefekvés előtti imádság, vagy a reggeli imádságunk. Mert nem akarunk mi képmutatók lenni. Nem akarjuk hangosan kimondani az asztalnál, főleg amikor esetleg vendégek is vannak, hogy jöve Jézus, légy vendégünk. A lényeg, hogy komolyan tudom-e venni, komolyan tudom-e venni azt, hogy imádkozom, komolyan tudom-e venni az Istennel való kapcsolatomat, hogy belülről fakad-e mindaz, amit én vallásos gyakorlatként megélek. Ha belülről fakad, akkor lehet csinálni. Jézus nem tiltja meg ezeket. Jézusnak nem a farizeusokkal volt problémája, hanem azzal, hogy ragaszkodtak a sokszor már teljesen kiüresedett külsőségekhez. Jézus azzal, hogy a tanítványa is, sőt némely esetben ő maga sem mosott kezet az asztalnál, provokál tehát, méghozzá azért, hogy tanítson. Alapigényben is ezt teszi. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiás rólatok ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Itt Jézus kimondja, nyíltan kimondja a lényeget. De nem áll meg, hanem tovább megy, és megint csak nem a pogányoknak, nem az Isten nélkül élőknek, hanem a magukat nagyon is vallásosaknak, tartóknak mondja. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet tovább adtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Most anélkül, hogy túlzottan a részletekbe mennénk, hogy miről is beszél itt Jézus, higgyük el, Márk evangéliumának olvasói értették. A lényeg, hogy elmondja, hogy nem játszható ki egymás ellen két isteni parancsolat, a ne legyen más istened és a tiszteld apádat és anyádat parancsolat. Mert sokan azért tértek ki a szüleik anyagi segítése elől, mert ez abban a korban kötelező volt gyakorlatilag, hiszen nem rendelkeztek az idős szülők nyugdíjjal, vagy ilyesmivel a gyermekeknek kellett eltartani őket. Sokan azzal húzták ki magukat ez alól, hogy nincsen annyi pénzem, hogy a templom adót is meg tudjam fizetni, tehát az Istennek is tudjak befizetni, és a szüleimet is el tudjam tartani. És akkor erre azt mondták a farizeusok, vagy az írástudók, hogy először az Isten számára kell megfizetni, és nem olyan fontos a szülőkkel foglalkozni. Az ráír, az másodlagos. Talán érezzük ebben a dologban, hogy itt kijátsszák egymás ellen a két parancsolatot. Vallásos emberek, akiknek Isten az első, de nyomorban hagyják a szüleiket. Jézus arra hívja fel, most már nem csak a farizeusok, hanem kiterjed majd a dolog az egész nép figyelmét, hogy az emberi hagyomány nem írhatja felül az isteni törvényeket. A farizeusok, mintha itt eltűnnének a színről, azt olvassuk, ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Mert most már nem csak a farizeusokhoz szól, hanem a köré sereglett sokasághoz, a gyülekezethez. Hallgassatok rám, minnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. A zsidó tisztasági törvények, ahogy említettem, előírják, például bizonyos állatokat nem szabad elfogyasztani. Jézus azt mondja, nem az, ami bemegy a szájon, hanem ami kijön. Nem az, ami kívül van, tesz tisztátalanná, hanem ami szívünk. Nem a sír átugrása üdvözít, hanem az az ige, ami ott a sír mellett elhangzik, és eléri a szívemet, és megváltoztat, és átalakít, és újjászül. Akár átugrom azt a gödröt, akár nem. Nem a vonatra kísérés hozza a jó jegyeket, hanem a tanulás amit adott esetben serkenthet az, hogy az ember egy órát sétál a friss levegőn, de nem ezt tesz jó tanulóvá. Nem a vallásos rituáléink, hagyományaink, a templom, az orgona, az úrvacsorához térdelés, az oltár megkerülése üdvözít. Ezek adott esetben igenis fontosak, de csak a Jézus Krisztusba, a kereszten értünk szenvedő és meghaló megváltóba vetett hit, ez ad örök életet. Ez kell legyen az első. Minden más ebből kell, hogy következzék. Ezért járunk templomba, mert szeretnénk, mert vágyjuk meghallani az ő hangját. Vágyunk a vele való kapcsolatra. Ezért vesszük magunkhoz az úrvacsorát, teljesen mindegy, hogy állva, vagy térdelve, vagy ülve, vagy fekve. Mi közösségbe szeretnénk vele kerülni. Az ő testét és vérét szeretnénk a magunkénak tudni. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy a szobánk falán lévő kereszt csupán dísztárgy, vagy emlékeztető, amelyre ha ránézünk, akkor leborulunk a mi Urunk és megváltunk előtt. Azelőtt, amit értünk tett. Ha csak dísztárgy, akkor vegyük le. Akkor nincsen szükségünk rá. Akkor kiüresedett, akkor csak hagyománnyá lett. A rituálé, a hagyomány segíthet, de ma arra biztat Isten igéje, hogy gondoljuk végig, hogy mit miért csinálunk. Mit miért csinálunk a vallásos gyakorlatunkban. Hogy ne csupán külső formaság legyen mindez, ne csupán dísz, jelmez, állarc legyen, amivel takarózunk az Isten előtt és saját magunk előtt is. A bőjtelő időszaka, a farsang arra figyelmeztet, hogy ezeket az állarcainkat le kell vetkeznünk, és így kell odaállnunk az Isten elé leplezetlenül. Adja Isten, hogy meglássuk mindazt, ami elválaszt tőle, és észrevegyük mindazt, ami közelebb segít hozzá. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te a legnagyobbat adtad nekünk Jézus Krisztusban, amikor elküldted őt ebbe a világba, amikor ő odaadta magát a Golgotai kereszten. Köszönjük neked, hogy te szeretnél bennünket kimenteni a mi bűneinkből. Kérünk téged, hogy hadd lássuk meg mindazt, ami elválaszt te tőled, s hadd tudjunk leborulni már most a te kereszted alá, és elfogadni mindazt az ajándékot, amivel te szeretnél megajándékozni. Hadd, hogy ne a rituálékba, ne a hagyományokba kapaszkodjunk, hanem ebbe az egyetlen igaz dologba, amely Jézus Krisztusban a miénk lehet, nem csak külsőként, hanem belül a szívünkben is. Hadd, hogy ebben a hitben erősödhessünk napról napra. Jézus Krisztusért, ami Urunkért hallgass meg. Amen.